Mennyi atyánk, köszönjük neked azt, hogy énekszóval adhatunk hálát, és dicsőíthettük a te felséges és nagy nevedet. És köszönjük neked azt, hogy valóban a természet is példázza a te megelevenítő és megújító erődet. Mégis, hogyha a természetem erőt is tud venni, a tél, és vissza is tud támadni, köszönjük azt, hogy életünknek a tavaszán immáron már nem vehet erőt semmilyen más hatalom, hanem az nálad van, az a tiéd, az a te kezedben van elrejtve. Kérünk téged, mennyi atyánk, most is a te jelenlétedért, a te lelkedért, kérünk téged azért, hogy te szenteld meg a mi igére való odafigyelésünket. Amen. Mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszt szeretném felolvasni, Máté evangéliumának a 22. részéből az első 14 verset, a királyi mennyegzőnek a példázatát. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Ekkor ezt mondta szolgáinak: a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá: barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincsen mennyegzői ruhád. Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta a szolgáinak: kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Kedves testvérek, a mai ige a királyi mennyegzőnek a példázatát hozza elénk, bár igazából sokan mondják azt, hogy ami itt a 22. résznek a első 14 versében szerepel, az nem is egy példázat, hanem igazából kettő, és az a második jelenet ott a vendégségben körbejáró úrral, az igazából már egy másik lapra tartozik, mégis most hát a hagyományos felosztás szerint ezt én most egybe vettem. És azt is tudjuk, hogy ez a példázat egy másik helyen is szerepel, mégpedig Lukács evangéliumban, és az a változat több ponton eltér, mondjuk ettől a változattól. És azt is én itt megvallom előttetek, hogy én igazából sokkal inkább szeretek a lukácsi változat alapján prédikálni, tehát szerintem még sohasem használtam ezt a változatot, a példázatnak ezt a leírását, majd talán ki is derül, hogy miért, aztán, hogy mondjuk ez helyes dolog-e, vagy nem, az megint csak más lapra tartozik. Mert tehát két helyen is meg van írva, kétfajta variánsa is van Jézus ezen példázatának, és mondjuk a lukácsi változatban sokkal nagyobb hangsúly esik, legalábbis az én olvasatom szerint a befogadottságra. Arra, hogy minden kész van, lehet jönni. Persze ott is jelen van ez az elem, hogy vannak olyanok, akik nem jönnek el, a hivatalosak, az eredetileg meghívottak, ők sokkal szemléletesebben hozzák elő abban a változatban a távoltartó okokat is, ugye, hogy ökröt vettem, nem szántottam még vele, kipróbálom, házat vettem, földet vettem, ki akarok menni, megnézni, házasodtam, inkább a feleségemmel akarok időt tölteni. Sokkal szemléletesebbek ott ezek a kimentések is, de sokkal nagyobb hangsúly esik ott a meghívásnak a kiterjesztésére, generalizálására is. arra, hogy ez a meghívás ez egyetemleges, lehet jönni, sőt mi több még akár kényszerítsetek bejönni mindenkit, csak hogy megteljék az én házam. A lukácsi változatnak van egy ilyen érdekes ritmusa, egy ilyen érdekes lüktetése, hogy még mindig van hely, még mindig van hely, akkor jöjjön ez is, jöjjön az is, a még kisebb is, a még kevesebb is, a még méltatlanabbnak gondolt is, csak hogy megteljék az én házam, jöjjenek és jöjjenek az emberek. És persze a két változatnak a kontextusa, az az alkalom, amikor ezek Jézus szájáról elhangoztak, azok is mondjuk, az is más volt, különböző volt. Lukácsi, azt mondhatnánk valamelyest olyan szeridebb, megengedőbb, olyan nyitottabb változatnak a kontextusa, az úgy örömteli. Mégpedig Zákeus megtérése után mondja el Jézus Krisztus azt a változatot, ez a vámszedő, ez a valaki, akit senki se gondolt olyannak, aki az Istenhez közel kerülhet, egyszer csak abban a megtiszteltetésben részesül, hogy Jézus Krisztus hozzá megy, meghivatja magát vele, és egy asztalhoz ülnek le, persze sokan kritizálják, de ez okot ad Jézusnak arra, hogy így a vendéglátással, vendégeskedéssel kapcsolatosan mondjon el üzeneteket, tanulságokat, és ez a példázat is akkor kerül elmondásra, ott a Lukács evangéliumában, hogyan lát minket vendégül az Isten. Lehet mindenkinek jönni, a meghívó szót mindenkinek meg lehet hallani, mindenki a nagy vacsorának, a nagy lakomának a részese lehet. És itt viszont a Mátéi változatnak ugye a hangvétele is érezzük, olyan szigorúbb, olyan ószövetségibb, mondhatnánk, olyan ítéletesebb, és valóban a kontextus is más. A nagy héten vagyunk, a Jeruzsálembe való bevonulás után vagyunk, már ott van a farizeusokban és a főpapságban a döntés, hogy ezt a Jézust ezt el kell tenni, lábaló a nép őt követi, és folyamatosan itt fenekednek ellene, támadásokat intéznek ellene, egyelőre még csak szóban próbálják őt a szaván fogni. Azt is mondhatnánk, próbálnak vele valami olyat mondatni, amit aztán már az ő kis koncepciózus perükben felhasználhatnak majd ellene a tárgyaláson. Ugye az adópénz példázata ugyanezen alkalommal kerül elő, és Jézus is ezt a példázatot megelőzően ugye kénytelen a gonosz szőlőművesekről beszélni, akik elvadulnak, akik nem gondozzák a szőlőt, akik ráadásul nem csak hogy a atyának, a szőlő gazdának, a küldötteivel bánnak rosszul, hanem amikor a gazda a fiát küldi el, hogy békítse ezeket a háborgó szőlőmunkásokat, akkor azt ráadásul el is vesztik, meg is ölik. Úgyhogy láthatjuk, hogy a kontextus is más, ez valamelyest magyarázat lehet, magyarázatot adhat a két különböző hangvételre is. A vendégek ugyanis ebben a Mátéi változatban nem azt mondhatnánk, hogy ilyen bagatel, de mégis valamelyest olyan jól verifikálható indokokkal utasítják el a királynak a meghívását, hanem nagyon brutális dolgot tesznek, és valamelyest olyan irreális ez még a példázatnak, a sajátságait is, mint egy szem előtt tartva, hogy megölik ezeket a szolgákat, akiket a király hozzájuk küld. Egy jó hírt hoznak, meghívást, és akkor ők pedig ezt a jó hírt nem csak, hogy azzal utasítják vissza, hogy nem mennek el, nem engednek neki, hanem így az egész átcsap egy ilyen erőszak hullámba, és aztán persze a király is cserébe legyilkoltatja őket, és a városaikat pedig hát felégeti. És aztán még ehhez jön egy adalék, egy hozadék, ez persze egy kérdés, hogy ez egy újabb példázat, vagy ennek a példázatnak a szerves része, hogy még aki bement, aki elfogadta a meghívást, mintha ő se érezhetné magát teljes biztonságban, a gazda a király körbe jár, és aki nincsen, az amúgy biztosított mennyegzői ruha, aki ezt nem fogadja el, aki ezt nem veszi magára, az igazából megint csak, hogy nem kaphat helyet ott a mennyegzőn, azt kivetik onnan a külső sötétségre. Úgyhogy olyan nagyon kemény a hangvétele, ennek a példázatvariánsnak sokkal keményebb, mint a lukácsi verziónak. És hát a példázatoknak persze mondjuk egy alapvonása az, hogy van valami elvont, van valami emberi ésszel nehezen felfogható, valami, ami a mennyek országának a sajátsága, jellege, törvényszerűsége, amit mi nem tudnánk teljes mértékben felfogni, és akkor ezt pedig Jézus a maga tökéletes pedagógiai eszközével hasonlítja valamihez, amiről tudunk fogalmat meg képet alkotni, ami hétköznapi, ami velünk is akár megtörténhet, és aztán akkor ezt a képzett társítást is meg tudjuk hozni, hogy igen, hasonlóan mennyek országa olyan dologhoz, ami számunkra is ismerős, egy picit persze más, egy picit azért annak a visszája, az ellentetje, de mégis tehát nem kell olyannyira elrugaszkodni az evilági élet tapasztalatainktól, hogy a mennyek országáról is valami fontosat el tudjunk képzelni, meg tudjunk róla valamit ismerni. De itt pedig azt mondhatnánk, hogy nagyon hamar megbicsaklik a példázatnak a realitáshoz, a valósághoz való kötődése. Mert azzal talán ugye semmi bajunk nincsen, hogy oké, van egy olyan szőlősgazda, aki mondjuk ugyanannyit fizet annak a munkásnak, aki végig dolgozta a napot, meg mondjuk egy órát dolgozott csak. Tehát igen, ez felháborító, vérlázító, úgyhogy a társadalmi igazságtalanság, de igazából olyan életszerűen reálisnak tűnik, egy hóbortos munkáltató megtehet ilyet szíve joga. Vagy például azzal nincsen semmi gondunk, hogy például van egy földműves, aki egyszer szánt a földjén, és akkor kifordít az eke egy kincset, egy kincses ládát, és akkor hoppá, visszatemeti gyorsan, elszalad, megveszi ezt a földet, és akkor övé a föld, övé a kincs is, vagy a magvető példázata. Szóval a magvető, a magot ide esik, oda esik, hát ez egy életszerű dolog, megtörténik talán velünk is, hogyha picit kertészkedünk, a virágainkat ápoljuk, valami kihajt, valami nem. Ilyen van, ez életszerű, ez megtörténik, ez hétköznapi, de azt mondhatnánk, hogy ami viszont itt ebben a példázatban kerül elő, hát ilyen van, hát ilyen nincs. Ki az, aki egy jó hírt, a jó hírnek a hozóját elutasítja, annyira elutasítja, hogy megöli? Ki az, aki aztán ezzel szembe megy, és akkor megöleti a megöletőket, felégeti a városokat? Azt mondhatnánk, hogy ilyen nincs, itt megbicsaklik valamelyest az, ami a példázatoknak az alapvető jellem vonása, hogy valami hétköznapit, mindennapit, életszerűt adnak elénk, ilyen nincs. És az az igazsága itt az igének, hogy de hát mégis van. Ilyen nincs, ilyennek nem kellene lennie, ilyen nem kéne, hogy előforduljon, ilyen nem lehet, és mégiscsak van. Hogy ma is hangzik az igének a hirdetése, ma is zajlik a magvetésnek a nagy szolgálata, és mégis sokan vannak, akik ezzel nem törődnek, akik nem pusztán csak, hogy nem indulnak meg, nem pusztán csak, hogy halogatnak, nem pusztán csak, hogy kifogásokat keresnek, hanem hát nagyon sok területe van ugye a világnak, ahol ma is ugye meg is ölik a jó hírnek a hirdetőjét, a jó hírnek a hozóját, a keresztjén embereket. Úgyhogy egyrésztről ez ennek a példázatnak, mint egy az eszméltető, figyelemfelhívó, már azt mondhatnánk, hogy ilyen jézusi jó értelemben vett avantgárd jellege, hogy nagyon brutális, igen, ez a példázat, mint egy így elvonatkoztat sokkal bennünket, hogy ilyen nincs, tehát ki az, aki megöli a jó hír hozóját, és tényleg ez ott történt, a profétáknak a sorsa, és ez volt az ótestamentumi időkben, és ez történik mindmáig. És talán éppen azért van ennyi meghökkentő és sokkoló elem ebben a példázat variánsban, hogy felfigyeljünk arra, hogy ami az igazán meghökkentő, ami az igazán sokkoló, az nem az, amit a király tesz. Nem az, hogy akkor ő mégis igazságos, és ez nem megöleti azokat, akik megölték a szolgákat, felégeti a városokat, jogos, igazságos az ítélet, hogyha egy ilyen király és szolga összefüggésben gondolkodunk, vagy akár, hogy valaki olyan tiszteletlen vele, hogy nem veszi fel azt az ünnepi rituális öltözetet, amit ő a rendelkezésére bocsátott ezen a rituális étkezésen, akkor hát szíve joga, hogy nem az olyan játékszabály alapján játszó valakit, aki ezt teszi, azt akkor onnan kitegye, hát igazából az a valaki döntött így, amikor nem a játékszabályok szerint játszott, szíve joga, tehát sok meghökkentő és sokkoló elem van itt, De talán nem azért, hogy a király legyen a középpontban, hanem sokkal inkább azért, hogy azon hökkenjünk meg, azon lepődjünk meg, hogy tényleg, hogy lehet a jó hírt, hogy lehet az Isten országába, hogy lehet az Istennel való legbensőbb közösségbe való meghívást visszautasítani. És tényleg, hogy lehet? Lehet-e ilyen? Ilyen nincs. De tudjuk, hát mégis van. Gyerekekkel is többször került már elő ez a példázat, persze általában a lukácsi változatán ismerjük, van egy ilyen énekfeldolgozással is, nem érek rá, nem mehetek a vendégségbe, ne zavar tovább. Nem tudom hányan ismerjük, elég egyszerű, de nagyon jó ének az egész példázatot végig adja, nagyon jó módon. És ugye a gyerekek közül legtöbben voltak már esküvőn, általában jól érezték magukat, esküvőn ott egy picit a szülői figyelem az úgy lanyhul, a szülők is hát máshova figyelnek, meg el vannak a rokonsággal, ott megnyílik előttük hát a sütiknek a sorra, lehet lökni a szénhidrátot, bármely kólát meg lehet inni igazából, tehát föl lehet lenni akár éjfélig is, valamint a szilveszter. Az esküvő az egy jó dolog, ez így lecseng a gyerekeknek is, pláne, hogy a nászajándékot is nem ők fizetik, hanem a szülők, tehát, hogy ilyen szempontból ez egy ilyen win-win szituáció nekik. És ott is előkerült ez, hogy megértjük ezt, hogy valaki kap egy jó dologba, esküvőre, egy buliba, egy lakomába egy meghívást, és nem megy el. És nem akarom mondani, hogy miket mondanak erre a gyerekek, hogy milyen ember az ilyen, mert tényleg ezt úgy nem értik meg ők, hogy hát ez nem észszerű, ez nem. Nem az, hogy nem helyes, ez egy butaság, ez egy hülyeség, ilyet nem csinál az ember, ilyen nincs. És arról szól a példázat, arról szól, amit tapasztaltunk, és akár arról szólhat magunkra terelve a szót, hogyha végig tekintünk az életünkön, hogy hát ilyen mégis van. Az Isten adna valami jót, valami többet, tovább akarja vezetni az életünket, növekedést akar benne, és mi pedig így ennek szembe megyünk. Mennyire eszetlen dolog is ez. Hányszor én is a belegondolok, hányszor halogattam, hányszor nem indultam meg, hányszor kerestem kifogást, hányszor éppen azok voltak a kifogások, ugye itt is, amikor a lukácsi változatban, ami a kifogás, az mind-mind azért jó dolog, mind-mind az Istennek az ajándéka. És hányszor lesz kifogás az Isten ajándékából, az Isten áldásából, éppen, hogy az Istennel szemben használjam azt fel, és hogy ne kelljen magamat még inkább odaadnom. Hányszor kerülhet esetleg éppen az Istennek a szolgálata, az egyháznak az ügye kifogásként így az elé, hogy mondjuk én az Istenhez közelebb kerüljek. Hát én amúgy is jó helyen vagyok, az egyháznak a szolgálatában állok, biztosítva tudhatom magamat, innen már megvan a jegyem a mennyországba, jó helyen tudhatom magamat, és akár még ez is lehet egy kifogás, hogy tényleg az ellen ezt én felhasználni, hogy az Isten még szorosabbra akarná fűzni a velem való viszonyát. Hányszor van meg bennünk az akarás, de a jónak a véghezvitelét meg nem találjuk. Nem azt cselekesszük, amit akarunk, a gonoszt cselekesszük, amit nem akarunk. Gondolva itt a páli élettapasztalatra, vagy amit a pietista énekünk is megfogalmaz, már megindulok, hogy rád bízzam magam, te látod, kötlehúz még régi csüggedésem. Halogatunk, kifogást keresünk, már megindulunk, de mégis valami visszahúz, ilyen nincs, de tudhatjuk azt, hogy tehát mégis van. Ezen kettő példázatnak az elsődleges címzettjei, nem mi vagyunk, Jézus korának kegyes zsidói azok, ők az első meghívottak, ők nem jönnek el, az ő helyeiket kapják meg mások, ők azok, akik a hírvivőket, a prófétákat nem egyszer valóban eltették láb alul, és ezért a helyüket mások veszik át, a kereszt utaknak a népe, az érdemtelenek, a tisztátalanok, a kicsinyek, az utolsók. Bárki, aki megindul, bárki, aki hallgat a hívó szóra, ez válik az Isten országához való tartozás egyetlen egy kritériumává. Ki az, aki enged, ki az, aki hallgat, ki az, aki megfogadja a szót, aki megindul, az lesz a befogadott. Amen. imádságra, csendesedjünk el. Mennyi atyánk, köszönjük neked azt, hogy valóban a te igéd egy kincses tár, és hogy minden nap elénk tárul belőle olyan dolog, ami mint egy az értelmünket is gyönyörködteti, de ugyanakkor, ami valóban a mi életünket mássá és jobbá, többé formálhatja. És valóban te látod, mennyei atyánk, hogy ilyen sokszor kap el bennünket az, hogy olyan bebiztosítottnak tudjuk magunkat. Ott vagyunk a lakomán, megfogadtuk a hívó szót, jelen vagyunk, de valóban úgy vagyunk-e jelen, ahogyan az neked tetsző. Valóban jelen vagyunk-e a szó legteljesebb értelmében. Szeretünk-e téged teljes szívünkből, lelkünkből és elménkből. Az tölte ki bennünket, hogy valóban minden egyes életterületünkön, családunkban, hivatásunkban, szolgálatainkban egyre inkább neked éljünk, és a te akaratodat kövessük, valósítsuk meg itt a szolgálatunknak a köreiben és a világban. Kérünk téged, mennyei atyánk, a te lelkedért, és köszönjük azt, hogy te kegyelmesen újra és újra hangoztatod számunkra a halk és szelíd meghívó szót. Köszönjük ezt neked, köszönjük, hogy nem ítélettel, számunkéréssel fordulsz felénk, de mégis kérünk, mennyei atyánk, hogy ne vegyük könnyelműen a te elhívásodat, meghívásodat, a te szolgálatra való elküldésedet, hanem ahogyan a te szent fiad ezt komolyan vette, ahogyan ezt komolyan vetette tanítványaival, úgy mi is vegyük ezt komolyan, és érezzük át ennek a felelősségét, érezzük át ennek privilegizált valóságát és kiválasztottságát is. Kérünk téged, mennyi atyánk, ilyen szempontból egyházunkért, egyházi tisztségviselőinkért, lelkipásztorainkért, egyházi vezetőinkért és a mi szolgálatunkért is. És kérünk téged, mennyei atyánk, családjainkért, kérünk téged szükséget, szenvedőinkért, saját kicsinyeinkért, megtorpanókért, mindenkiért, aki valamilyen lelki vagy testi szükségben, nehézségben, gyászban van. Kérünk téged, leginkább pedig a te lelkedért, hogy ő újítson meg bennünket most a bődben is, húsvét ünnepére közeledve is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.